Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 46-os számú énekét énekeljük. 46-os énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a 2. számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 46. oldalán található a 2. számú liturgia.
Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jobb trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely ország világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket, mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, mert az Úrtól van a pajzsunk, Izrael szentjétől királyunk. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szárnyátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Teremtő Istenem, köszönöm neked, hogy egyszülött fiad kereszt haláláért és győzelmes feltámadásáért szabad utam lehet hozzá. Bocsáss meg, kérlek, hogy nem szántam oda testemet a te szolgálatodra, és a világ dolgai elvisznek, elsodornak tőled. Szégyenkezve, kérlek, ne vondd meg tőlem irgalmadat és kegyelmedet. Segíts meghallanom a mai személyes üzenetet, hogy megújuljon az életem. Az Úr Jézus Krisztus érdeményét kérlek, hogy hallgass meg. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értem, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, téged magasztalunk és hálát adunk neked, hogy még tart a kegyelem ideje. Benned bízva állunk előtted, a te színed előtt, és kérünk, Urunk, add a te világosságodat, és taníts minket a te igéd által. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet egyházunk által előírt igeszakaszt vízkereszt utáni első vasárnapra, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának a második fejezetében, 41. verstől a következő képen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint, miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szüleim azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek. Anyja így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és az emberek előtt való kedvességben. Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istenét, mondjuk el az apostoli hitvallás.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a dobogra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetem Sanya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk a 78-as számú énekünk eléneklésével. 78-as éneket énekeljük. Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigéjű rendelt, amely igét megírva Mózes 4. könyvében találjuk, annak 14. fejezetében, a 10. vers 2. felétől a 23. a következő. Isten igéjét tehát a Mózes 4. könyvéből olvasom, a 14. fejezet, 10. versének 2. felétől. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek. És ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem. Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak. Hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet. és elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e népek között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd áll fölöttünk, és felhőoszlopban jársz előttünk nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor ezt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet. Mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat harmad és negyedízig. Bocsáss meg ennek a népnek a bűnét, hogy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok a te beszédet szerint. De életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül, az emberek közül, akik látták a dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azok közül, akik engem megutáltak. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Isten tisztelet előtt éppen Ilikékkel beszélgettünk arról, hogy idén nyáron Reménység Fesztivál lesz Budapesten. Reménység Fesztivál, amelyet Billy Grahamnek, a nagy evangelizátornak a fia fog vezetni, ő fog szolgálni ezen az evangelizációs alkalmon. Az idős Graham sokszor járt itt Magyarországon kisebb-nagyobb rendezvényeken, volt, amikor a Népstadiont is megtöltötte az evangelizációja emberekkel, és 10-20, meg 30 ezer ember nézte, hallgatta egyszerre, hogy hogyan prédikál, miként hirdeti Isten igéjét ez a Billy Graham, és amikor a műholdas evangelizációkat elindította, akkor pedig országnyi népek, most nem tudok számot mondani, de milliók nézték ugyanabban az időben, egyenes adásban Billy Grahamnek a szolgálatát. És keresték a titkát ennek, hogy vajon miért ülnek le ezek az emberek az ige hirdetést hallgatni, miért mennek el egy stadionba, miért hat Billy Graham az emberek. És elkezdték vizsgálgatni az ige hirdetéseit, vizsgálták a személyiségét. Amikor a Népstadioni evangelizációja volt, akkor 80-as évek végén én éppen a teológiára jártam, és az evangelizáció után behozta az ige hirdetést tanító professzorunk, Billy Grahamnek az ige hirdetését kinyomtatva. És mondja, hogy itt van, nézzétek meg. Hát ilyet akárki tud mondani. Nincs benne semmi különös. Akármelyik lelkész tud így prédikálni a Magyar Evangélikus Egyházban is. Mi ebben a rendkívül, amelyet bárki nem mondhatna el, ne tudná összeállítani. És valóban a felületes megfigyelő, a felületes igehallgató, az alapvetően tényleg ezt vesz észre benne. Nincs semmi különös. Nem beszél különös módon, nem mond különös dolgot. És mégis ezrek jutottak hitre, vagy világszinten milliók jutottak Jézus Krisztushoz az ő szolgálata révén. Vajon mi lehetett a titka Billy Grahamnek? Sokan azt mondták, hogy óriási tehetség. Megalapította a Billy Graham intézetet, létrehozta ezt a világ műholdas evangelizációs szolgálatot. Nagyon jó szervező, nagyon jól meg tudja szervezni az alkalmait. Ez egy nagyon értékes ember, akit az egész világ is értékel. Egyházi vezetőkkel, államfőkkel tárgyalt. Amikor Ceausescu véres diktatúrája volt, ő akkor ott tárgyalt Ceausescu, fogadta őt az ortodox államnak a vezetője, ezt az evangélium ember. Mutatták a titkát, miért mennek ember tömegek az ő közelében, és a balgemberek azt mondják, hogy nagy ember volt, tehetséges, jó szervező, jó kommunikációs képességű. Netán mások azt mondják, hogy volt rá pénze. Vannak, akik dicsőítik, mások pedig próbálják aztán másolni az életét, később pedig aztán belekötnek. Balga Izrael azért jutott eszembe Billy Grahamnek a története, meg az ő munkássága, meg az ő munkásságának az értékelése, mert erről beszél Izrael életében Istennek az igéje. balga Izrael, aki azt gondolta, hogy Mózes, aki kihozta Egyiptom földjéről őket, aki hosszas tárgyalásokat folytatott az akkori ország vezetőjével, a fáróval, aki csodákat is tett akkor ott körülöttük, hisz látták a 10 csapásnak a következményeit, látták, hogy mi történt ott Egyiptom földjén. A történetek azok rendkívüliek voltak, és mégis végre szabadok lehettek, a pusztába mehettek, és kimehettek Egyiptom földjéről. Mózes, a jó kommunikációs képességű ember, Mózes, a még csodákra is képes ember, az egész népet ki tudta vinni, még nem is akár hogyan, hanem még a környező embereknek a vagyonát is vihette Izrael népe magával. Hogy aztán a pusztában víz fakadt, fürjek zuhantak bele a fazékba, és a mennyből hult alá a kenyér, a manna, ezt már úgy természetesnek is vették, könnyen megszokták az emberek, könnyen megszokták azt, hogy így mindenük megvan, és unalmassá vált számukra. Úgy mondja az ige, hogy megutálta a nép szíve a mannát, a mennyből hulló kenyeret. Megutálta a népnek a szíve. Könnyen megszokottá válik valóban a jó, könnyen megszokottá válik még a csoda is. Most tessenek elképzelni, hogy mennek a pusztában, nincs víz. És akkor megszomjazik a nép, és akkor Mózes vesz egy botot, és rájut a sziklára. És jön a víz. Hát nem csoda. Azt hiszem, mindenkinek leesett az álla. Azt hiszem, hogy mindenki elkezdett hozsannázni. Kis idő múlva mi történt? Természetesnek veszik, hogy a sziklából folyik a víz. Azt gondolják, hogy ez így normális. Éheznek, nincs hús, következő nap fűrek beleesnek a fazékba, és eszik a húst. Csoda. És aztán megszokják. Úgy gondolják, hogy ez így normális. Úgy gondolják, hogy ez így természetes, meg azt gondolják, hogy alapvetően ezt Mózes csinálta. Ezek a szerencsétlen emberek nem vették észre, Izrael népe nem vette észre, hogy az Isten dicsősége van közöttük. Hogy az Isten dicsősége jár előttük. Az Isten dicsősége árnyékolja be az életüket. Ezek a szerencsétlen emberek azt gondolták, hogy Mózes vezeti őket. Azt gondolták, hogy Mózes csinálja ezeket a dolgokat. Nem látták meg mögötte Istennek a csodálatos hatalmát. És ebből fakadóan, aztán olvassuk itt a 11. fejezet 2. versében, Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. És ezt mondta nekik az egész közösség, bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Föllázadnak az ellen, akiről úgy gondolják, hogy ő ennek az oka, ő ennek a kivitelezője. Azt gondolják, hogy Mózes tette mindezt, valóban azt gondolták, hogy a Mózesnek a saját döntései, Mózesnek a tehetsége, Mózesnek a szervező képessége, Mózesnek a kvalitása hozta ki őket a pusztába, és vezette a pusztában, meg őrizte meg a pusztában őket. Arra gondoltak ezek a balga emberek, hogy Mózes ezt magától meg tudta tenni. És nem gondoltak arra, nem figyeltek arra, hogy az Isten miképpen működött ennek az embernek az életében. Hogy hogyan működött Mózes életében, és hogyan jött az tovább, és hallhatta meg a nép is az Istennek az akaratát. És tapasztalhatta meg az Isten jelenlétét. Mózes valóban kulcsfigura volt. De nem ő volt az, aki mindezt tette. Rajta keresztül az Isten megmutatott Izraelnek nagyon sok mindent, rajta keresztül az Isten megmutatta, hogy kicsoda ő, megmutatta azt, hogy milyen hatalma van, és egészen eljuttatta idáig Izrael népét, hogy már kint vannak a fogságból, és bent a pusztában vándorolnak, és a pusztában is megelégítést nyernek. Tehát semmibe vették az Urat. Olyan megdöbbentő olvasni a 11. versben, ahogy kezdődött az ige, hogy Isten dicsősége megjelent a sátrak között, és aztán ezt mondta az Úr Mózesnek, meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem. A sok jel ott volt, az Isten dicsősége beárnyékozta az életüket, és ezek az emberek utálták az Istent. Hát mit jelent az, hogy utálták az Istent? Hát azt jelenti, hogy fütyülnek rá. Azért nem keresik az akaratát, nem követik Istent. Nem keresik a vele való kapcsolatot. Ha nem keresik a vele való kapcsolatot, nem követik őt, akkor az utálják. Nem hisznek bennem. Sőt, utálják az Urat. Így mondja az ige. Mert a jeleket emberi cselekedetnek hiszik. Ezért aztán az Úr haragja fölgerjed Izrael ellen, ahogy olvastuk itt, rossz volt hallani, ahogy az Isten kikel magából, és az Izrael népével szembefordul, el akarja pusztítani őket, de akkor jön Mózes, az Isten embere. Olyan érdekes látni ezt az embert, ahogy mozog, és nem csak ebben a történetben, hanem az egész életében. Amikor Isten így kikel magából, és el akarja pusztítani az egész népet, mennyivel másabb Mózesnek a gondolkodása a nép többi tagjához képest. Az Isten haragja fölgerjed, el akarja pusztítani a népet, és akkor alapvetően Mózes nem azzal indokolja, hogy ne pusztítsd már ezt a szerencsétlen népet. Hát látod, hogy milyen elesettek, mennyire nem tudnak figyelni rá. Látod, hogy mennyire vonzza a szívüket, lelküket a világ, és elhúzza tőled, hanem teljesen máshogy érvel. Azt mondja, hogy Uram, a te dicsőséged. Ha te elpusztítod a népet, mi lesz a te dicsőségedben? Azt félti, hogy Istennek a dicsősége hogyan jelenik meg majd a világban akkor, hogyha elpusztítja azt a népet, akit kihozott Egyiptomból. A nép pusztulásában az Isten dicsőségét félti. Hová lesz, Uram, a te bizonyságtételed? Hogy te meg tudtad fogni ezt a népet Egyiptomból, és kihoztad idáig, tudja az egész világ. És valóban így volt, mert amikor Jerikóba beérnek, akkor a bűnös nő mondja azt, hogy tudjuk, ki a Isten, de kihozott Egyiptomból. Nagyon érdekes. Az engedetlen emberek azért maradhatnak az Isten dicsőségében, mert van valaki, aki az Isten felé hordozza őket. Azért, mert valakinek fontos az Isten dicsősége e közül a nép közül. És az Isten felé így érvel, Uram, őrizd meg a te dicsőségedet. Őrizd meg a te bizonyságtételet ebben a világban. Ne tedd meg azt, hogy elpusztítod ezt a népet, és a világ nem láthatja a te dicsőségedet. A világ csalódik a te dicsőségedben. Sokszor érvelnek keresztény emberek, sokszor egyházvezetők is, hogy az Úr megengedte az egyház életében, hogy, és sorolják, hogy milyen gazemberségek, milyen nyomorúságok voltak a kereszténység életében, és hát megengedte az Isten, akkor biztosan egyet is ért vele. És olyan sokszor kellett mondanom már, amikor találkoztunk, hogy nehogy azt gondoljátok majd azért, mert ez még mehet, az az Isten jótetszésében megy. Hát mennyi mindent eltűrt az Isten az ő népének, a keresztény népnek is. Mennyi mindent eltűrt, minden hamis tanítást, amikor vitték rosszulta, és küldte az embereit. És az embereit próbálták megszólítani az akkori éppen nyomorúságban lévő egyházat. És olyan sok egyébként, és ez a rettenetesebben, hogy a hatalmon lévő egyház pedig eretneknek nyilvánítja őket. Azt mondja, hogy ezek meg akarják rontani az egyháznak a rendjét. Rengetegen eretnek volt, akit aztán megöltek, meg kiközösítettek. Luther Márton is ugyanez volt. Amikor az Isten a szívét tudta helyezni, hogy mondd már el ennek a nyomorult népnek, a népemnek, a kereszténységnek. Mert elsöpölhetném. Letörölhetném a föld színéről. De nem akarom, hanem azt szeretném, hogy megértenék. Hogy térjenek már vissza az alaphoz. A Szentíráshoz. Hogy értsék már meg, hogy kegyelemből, hitáltal van üdvösségük. És amit István is múlt vasárnap mondott, hogy elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség útján éri el célja. Nem a te erőködésedre van szükséged. Nem arra van szükség, hogy megmutasd, hogy te mit tudsz. Mi van a fejedben, mi van a karodban. Milyen tehetséged van, milyen szervező képességed van. Hanem amikor kimondod azt, hogy Uram, én rád vagyok szorulva, itt vagyok a pusztában, és nekem szükségem van vízre, sziklából, nekem szükségem van a mennyből hulló mannára, mert egyébként nem tudom megélni az életemet. Az Isten ezt várja tőlünk, hogy föltegyük a kezünket, és azt mondjuk, hogy rád van szükségünk, Urunk. Persze ezt ki érti meg? Az, aki az Istennel egyszer kapcsolatba kerül. A nép, és ez volt a rettenetes ebben az ószövetségi szituációban, hogy a nép ott állt magában, és volt egy ember, Mózes, meg a segédje, Áron, aki az Istennel tárgyalt. Volt egy ilyen közbeiktatott elem. És ez a közbeiktatott elem tusakodott az Istennel, meg tusakodott a néppel. Ő volt az ütközőpont. Egy ütköző pont volt a nép és az Isten között, és akkor Istennel is tárgyalt, vette tőle meg a néppel is tárgyalt, és vette tőlük. Egyébként rettenetes helyzet ez, amikor ilyen ütközési pont valaki, akár két emberi közösség között is, aki viszi az információt, innen is kap, meg onnan is kap. Tehát abban az időben nem volt közvetlen kapcsolata az Istennel, az embereknek Istennel. Nem volt közvetlen kapcsolata valakin keresztül. És mégis ebben a helyzetben, amikor az új szövetségben nekünk van lehetőségünk az Istennel személyes kapcsolatra, az emberek sokszor behúzódnak így valaki mögé. Van, akik a lelkészek mögé húzódnak fel. Van, akik hív emberek mögé húzódnak be. És azt várják tőlük, hogy na akkor majd te mondd meg az én életemre a frankót, hogy mit kell tennem, hogyan kell tennem. És vannak egyébként emberek, akik úgy gondolják, hogy ők ezt meg is tudják tenni. Hogy én meg tudom mondani, hogy kinek mire van szükség, csak gyertek ide, majd én mindenkinek elmondom, hogy hogy élje az életét. De hát nem így működik. Vannak, akik belesnek ebbe a csávába. Sokszor rettenetes tanácsokat hallok, ahogy tanácsolnak emberek másokat, hogy hogyan élje az életét. Hát nem az Ószövetségben élünk. Hogy majd én megmondom nektek, hogy hogyan kemény kapcsolódjuk az Istennel. Odaállhatunk ketten Isten elé tusakodni, hogy hát ebben a helyzetben mit akarsz, Uram, kihozni? Mi a következő lépés? De ehhez az kell, hogy mind a ketten Isten akaratában, dicsőségében, kegyelmében ott álljunk, vagy térdeljünk, lelki értelemben, vagy akár fizikai értelemben is. De nagyon fontos látni ezt, hogy az Ószövetségben a Mózes volt egy ütközőpont, most viszont Jézus Krisztuson keresztül direktben lehetünk kapcsolatban az Úrral. Megérthetjük tőle, hogy mi az életünkre, mi az utasítása. Nyomorúsága a keresztény egyháznak, hogy nem veszi észre, ha az Isten szól, hanem a hagyományok, a tradíciók, a megszokások gördítik előre az életük szekerét. És nagy nyomorúság az, hogy ezt hívember esik ebbe a csapdába, aki hitre jutott, akinek a bűneit Isten megbocsátotta, aki új életet nyert Krisztusban, és mégis a hívő szokásai gördítik tovább az életét. És nincs abban a direkt kapcsolatban, amiről az imént beszéltünk. Amikor az Isten szent lelkén keresztül Istennel közösségben lehet. Így tűrhet meg aztán az egyház is igeellenes bűnöket, meg így tűrhet meg aztán majd a hív ember is igeellenes, meg bűnös dolgokat. 18. verset olvasom most. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést. Az Úr türelme hosszú. Nem akarja elpusztítani az ember. Szeretete nagy. Mi már az új szövetségben értjük és tudjuk, hogy mit jelent ez. Az Isten szeretete olyan mély, hogy hajlandó volt az egyszülött fiát feláldozni. Azért, hogy nekem szabadságom legyen. A bűneim nyomorúságából. És aki megvallja Isten előtt a bűneit, az akkor fölszegezte ide a Golgotai keresztfára. És már nem terheli többé az életét. Olyan csoda, az Isten szeretete nagy, türelme hosszú. Különböző időszakokat tudnánk itt mondani, meddig volt türelmes az Isten velünk. Amíg mi fütyültünk rá, és azt hittük, hogy majd a mi eszünk, meg a mi erőnk, meg a bölcsességünk majd elég lesz ahhoz, hogy megéljük az életünket. Van, akinek eltelik 50 év, van, akinek 70. Van, aki már ideje korán. Jó volt egyszer hallgatni, amerikai fiatalok voltak, itt, hogy én 3 éves koromban fogadtam az Úr Jézus Krisztus a szívembe. Nagy mosoly volt. Hát persze. Szülők beszéltek Krisztusról, és megnyílt a szíve a gyereknek, én be akarom fogadni az Úr Jézus Krisztust. Az egy gyermeki döntés volt. Tiszteletben kell tartani, és értékelni kell. De aztán még felnőtt korban ezt meg kell erősíteni, amikor már az ember belekeveredik a világ nyomorúságába, dolgaiba. Barnos is mosolyog, mert Mózes szokta mondani, hogy hol van az Úr Jézus? Itt van. Tehát meg lehet tanulni, meg ki tudja mondani a gyerek ezt. Csak hát amikor majd valósággá lesz az az elveszettség, a bűneim nyomorúsága és terhe, amely engem nyomaszt, amiért nem tudom megélni a hétköznapi életemet sem a házasságomat, se a gyereknevelésemet, se a társadalmi életemet, amikor ez annyira nyomaszt, akkor az Isten beteszi Szent Lelkével a kegyelem lehetőségét, és akkor ezt el tudom fogadni. És aki elfogadta, az szabad lesz. Mert az Isten türelme hosszú, és szeretete nagy. Persze a bűn nem marad következmény nélkül. Ha folytatjuk tovább a 18. verset, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat. Harmad, negyed ízig. És bizony ez nagyon komoly következmény, az emberek életébe. Sokszor az ártatlan gyerek idézőjelbe téve az ártatlant. Az a gyerek, aki nem is tehet arról, issza a következményeit. Egy pár éves történet ez, amikor egy asszony jött hozzám és mondta, hogy nem tudok mit csinálni. A lányom együtt él egy fiúval. Hiába mondom neki, hogy a házasság az Isten rendje. Ő azt mondja, hogy maradni vagy, és leít. És nem tudok vele mit csinálni. Ezért elfogadom, hogy amikor majd jönnek haza, akkor szívesen jöjjenek az élettársával együtt. Egy templomjáró asszonyról van szó, aki egyébként úgy gondolta, hogy ő jól éli meg a vallásosságát. Csak hát éppen itt van a probléma, hogy az a megszokás, amit egy vallásosság ad, az a megszokás, amit az atyáinktól örökölt hívő élet ad, az egyszer csak kibukik ott, hogy a gyerekeim már nem tartják annyira fontosnak. Úgy gondolják, hogy persze, hát ez a tiéd nagyjé volt, meg a tiéd, de hát ez már neked nem kell. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a hívő ember nem magáért csupán, hanem a gyerekeiért tartsa a kapcsolatot Istennel, éljen meg vele való kapcsolatot. Mert egyébként én még utána oda tudok térdelni, meg tudok könyörögni, meg az Isten előtt bűnbánatot gyakorolni, de a gyerekemet, ha elrontottam, nem tudok rajta változtatni. Persze az új szövetségben ott van a lehetőség. Isten bele tud nyúlni a gyerek életébe is. De az biztos, hogy a szülők az Istennel való rendezetlenségeik miatt teszik tönkre a gyerekeik életét. És csodálkoznak rajta, hogy miért megy a gyerek oda, ahova megy, miért él a gyerek úgy, ahogy él, és miért megy bele abba a csapdába, amilyen csapdába belemegy. Hát azért, mert a te életed nincs ott, közel az Istenhez. Nem vagy vele személyes kapcsolatban. Az Úr dicsősége nem lengheti be az életedet. Az Úr dicsősége nem jelenik meg az életed minden pillanatában. Megjelenik itt-ott-amott, elmész egy csendes hétre, elmész egy Isten tiszteletre, itt-ott-amott megjelenik az Isten dicsősége. De nem lengi be? Nem borítja be? És ezért következménye az, hogy a gyerekek majd megisszák a levét. Tíza életében azt látjuk, hogy 40 évi pusztai vándorlás lett a következménye. Azért, mert úgy gondolták, hogy Mózes az, aki intézte ezeket a dolgokat. Nem az Isten intézte az ő ügyüket. Így jár az, aki önmagát dicsőíti. Aki úgy gondolja, hogy önmaga tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az Isten dicsőségének felcserélése ember dicsőítésével ezt hozza magával. De sokan buktak már nagyot, amikor azt gondolták, hogy ők teszik mindazt, amit tettek. Billy Grahamnek sem találták meg a titkát. Mert az ő titka nem más, mint az Isten szent lelke. Mondott egy szöveget, amiben volt szó bűnről, volt szó kegyelemről, volt szó örök életről, megfelelő sorrendbe rakva a szavakat, emberi beszéd. De az Isten szent lelke, aki azt az embert, aki így élte az életét, és így akart szolgálni az Úrnak, aztán megállhatta. És sokan, ezrek hallhatták meg belőle az Isten szavát. Izrael népének nagy büntetés volt, ez nem haltak meg, nem pusztultak el mind azon nyomban, viszont nem mehettek be az ígéret földjére. Abból a nemzedékből senki sem, aki ott nemet mondott az Isten szavára, kivéve Józsué, meg Káleb. Ott voltak egy karnyújtásnyira az ígéret földjétől. Ott voltak egy karnyújtásnyira attól, hogy az Isten rájuk áraszthatja az ő áldását, békességét, és 40 évig még ott kellett vándorolni, amíg aztán megnyílt a Jordán folyóvize, és bemehettek az ígéret földjére. az új szövetség engedetlenjei, a dicsőség felcserélői, meg hasonlóképpen járnak. Nem lehet rajtuk Isten áldása, és ez kihat a magánéletre, munkára, megélhetésre, kihat aztán gyereknevelésre, de az óriási különbség az kegyelemből, hitáltal Isten odaadja nékünk a legfontosabbat. Odaadja számunkra azt, ami új életet, új indulást vehet. Ezért, ha megrekedtél valahol az életedben, ha úgy érzed, hogy nem megy már tovább az az eleven Isten kapcsolat, amit megértél, akkor gyorsan keres olyan alkalmat, hogy felelevenedjen, fölforrósodjon az Istennel való kapcsolat, hogy újra értsd, újra lásd. A gyerekeid miatt, meg a környezeted miatt. Ne engedd meg magadnak, hogy belesüppedjél abba a vallásos életbe, amit adhat az, ami körülötted van. Aki elfogadja, aki befogadja az Úr Jézus Krisztust, az kiveszi az erejét az Isten haragjának, hanem Isten békességét és Isten dicsőségét adja az ember számára. Olyan jó látni Mózesnek az életét. Azt mondja, Uram, a te dicsőséged legyen nagyjá ezen a népen, meg a környezetén, mert ez a fontos, erre van szüksége a világnak. Nem engedhetem meg, Uram, hogy a te dicsőséged ne áradjon szét a környezetemben. Olyan jó lenne, hogyha így tudnám gondolkodni az új szövetség időben. Uram, nem engedhetem meg, hogy a családomban ne. Nem engedhetem meg, hogy a gyülekezetemben ne. Nem engedhetem meg, hogy a környezetemben, a világban ne áramoljon a te dicsőséged, és ne árnyékozza be a te dicsőséged ezt a népet, ezt a családot, ezt az embert. Olyan jó lenne, hogyha így terhelődik a szívedben Istennel való kapcsolatod, és nem csak magadért, hanem a világért is tudnál itt usakodni, mint ahogy Mózes is tette. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás a szívem, hogy te le tudtad rombolni az ördög munkáját, és föl tudtad építeni azt, amit rád bízott a mennyei Atya, hogy új életet hozzál ebbe a világba. Feltámadásoddal mutasd meg a halálból való szabadulásnak a lehetőségét és útját. Add meg, Urunk, hogy így legyen a mi szívünkön is a veled való kapcsolat és a fele barátunk élete, hogy beléd kapaszkodva hirdethessük a te dicsőségedet, magasztalhassuk a te nevedet, jelenlétünkkel, beszélünkkel, életünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy te itt a földi létben, amikor olyan sok bűn, hívság, kívánság húzza, vonja az életünket, és sokféle csapda van elhelyezve ebben a világban, te meg tudsz őrizni. Annak, hogy a Zsoltárossal tudjuk együtt mondani, hogy szemeim az Úrra néznek. És itt te meg tudod őrizni a lábamat a csapdától. Bárcsak mindig így lenne az életünk minden pontján, életünk minden pillanatában, hogy a szemeink rajtad csüggnek, függnek, és te vezethetsz, irányíthatsz, betöltheted az életünket. Add meg, Uram, hogy világosan lássuk azt, ami körülöttünk van, és világosan lássuk azt, hogy neked mi a terved ezzel a világgal. Köszönjük, hogy földi életünk során te végigkísérsz kegyelmeddel, jelenléteddel, folyamatos hívogatásoddal, szólogatásoddal. Add meg, hogy ne legyen süket a mi fülünk, és ne legyen néma a mi nyelvünk, amikor hozzád kapcsolódunk. Amen.
Yeah.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteltünket megtartjuk. Szeretettel hívom és várom a testvéreket Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem, hogy a mai napon még Nyíregyházán a Bessenyei tér 10 szám alatt az Allianz Ima hét folytatódik, illetve hát a záró alkalma lesz a mai napon. Nem 18 órától, mint ahogy hétközben volt, hanem 17 órától, mint ahogy első nap is, vasárnap is, és az utolsó, a záró nap is, vasárnap is, mind a kétszer 17 órakor kezdődött az alkalom. A hét folyamán részt vettünk több estén, a hétközi estéken, eddig mindegyiken ott lehettünk gyülekezetünkből többen. Jó volt megtapasztalni a különböző felekezetek egymás mellett élését és egymás közötti imádságát, különböző felekezetű igehirdetők szolgálata közöttünk. Ott volt a szívemben az, hogy milyen jó lenne, hogyha nem vallási határok szabdalnák az életünket, hanem a Krisztusban hívők egysége valóság lehetne, és tényleg úgy tekinthetnénk egymásra, mint akik ugyanazért a célért dolgozunk, küzdünk különböző helyeken és helyzetekben. Tehát az Allianz ima hét záró alkalma az 17 órakor lesz most, aki tud, bátran menjen. Nagy valószínűséggel nem tudok menni, kisvártam az Isten tisztelet még, de akik tudnak, azok menjenek. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük Buzsik József testvérünket, aki 1954-ben született. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és bennünket is emlékeztessen életünk végére, hogy bölcs szívvel tudjuk megélni ezt az időszakot, amit a földi létünkben töltünk, hogy ne tegyük tönkre azt, és készen legyünk arra, hogy ha az Úr jön, és bekapog az ajtónkon, akkor kész legyen a mi szívünk az ő fogadására. Az Úr békességért imádkozzunk, amikor a Buzsik családra gondolunk ezen az alkalmon. Hirdetem a testvéreknek, mint alkalmakat a Biatorbágyi férfi hetet és női hetet, akik tudnak, azok jelentkezzenek. A mostaniak már be vannak telve, de a következőkre még mindig lehet jelentkezni. És jó lenne, hogyha minél többen részt vehetnénk ilyen csendes heteken. Persze nem megszokásból, mint ahogy ige hirdetésből is előjött, hogy ne azért menjünk csendes héten, mert az minden évben szokás, és ott jó megjelenni, vagy bepecsételtetni a jelenlétünket, hanem azért, hogy kicsit elcsendesedve a hétköznapi rohanásból, Isten előtt megállva tudjuk megvizsgálni a kofferünket, hogy mit halmoztunk össze az életünkbe, mi az, amit magunkkal hurcolunk, amit nem kéne, és mi az, amit rendezni kéne mennyei atyával, hogy az ő dicsősége ott lehessen az életünkön. Hirdetem a testvéreknek, hogy egy pályázat keretében ifjúsági információs pontot tudunk működtetni majd itt az alaksorban, de Rakamazon is és Görögszálláson is. Ehhez kérném a testvéreket, hogyha a felszerelésben tudnának segíteni, mert arra nincs külön keret, és hogy kicsit otthonosabb legyen a különböző helyek, pontok, szívesen fogadunk a testvérektől olyan szetteket, amiben már összetört három bögre, de még van három másik, és mondjuk én biztos, hogy föltenném nyugodtan az asztalra, de némely asszony testvérek úgy gondolják, hogy ez akkor nem szimmetrikus. Tehát akkor szívesen veszük ezeket az aszimmetriás bögréket, vagy egyéb ilyen felszereléseket, amit úgy gondolják a testvérek, hogy egy ilyen klubszerű együttléten, ahol tejázni, kávézni, beszélgetni lehet, azt meg lehet tenni. Tehát különböző ülőalkalmatosságok, felszerelések, bögrék, csészők, vagy esetleg használaton kívüli heverők, vagy ilyesmi, ha van, akkor szívesen vesszük. Kérem a testvéreket, hogy valamilyen formában akkor jelezzék, vagy nekem, vagy Istvánnak, felügyelő úrnak, vagy valaki, aki a programban itt részt vesz, mert fontos lenne, hogy ezek az egyébként, ha a családban az már értéktelen, mert van, aki azért ragaszkodik egy csorba bögréhez is, vagy csuporhoz, de hogyha értéktelennek látszik, akkor inkább oda kerül, mint a, ide kerül, mint a szemétbe, a kukába. Tehát fontos, hogy ilyetén formán is gondoljunk erre a szolgálatra, mert természetesen imádságban is hordozzuk, hisz az ifjúság felé egy olyan szolgálatmunka indulhat el, ami eddig még nem volt, és biztatom is a testvéreket, hogy a környezetükben élő fiatalokat szólítsák meg, hogy ezen a programon vegyenek részt. Ez egy nagyon színes program, sorozat, amiben különböző klub foglalkozások is vannak, a családi életre neveléstől, a honismereten, a horgászklubon keresztül, sok mindent, kézművességen keresztül sok mindent tudnak csinálni a fiatalok majd ebben az információs pontban, és természetesen szeretnénk őket az Isten közelébe is hozni, vonzani, hogy rendeződjön az életük, és Isten dicsősége megjelenhessen az életükön. Az imádság listát, tehát ezzel egészítsük ki, ami itt van, hogy ezek az információs pontok, amelyek ezen a három helyen, tehát még Rakamazon is lesz egy ilyen pont, ezeken a helyeken Isten áldásában működhessenek. Hirdetni való még, felesége mindjárt magasra emel egy CD-t, ami Zsarnai Krisztiánék második CD-je, Mélyen meghajlott címmel adtak ki most egy másik válogatást, népszerű keresztény énekek feldolgozása. Krisztián billentyűzik, és a felesége Móri pedig énekel. Akik meg szeretnék vásárolni a CD-vel együtt, az árában támogatják a Mondobokri gyülekezeti központnak az építését is. 2500 forint a CD-nek az ára. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Illetve még, hogy az igére néztem, és hallottam, hogy reggel még kértek néhányan útmutatót, tehát még van útmutató, ugye? Tehát aki szeretne 2012-es bibliolvasó útmutatót vásárolni, az megteheti, 370 az alap, és 570 a bővített verziója a 2012-es bibliolvasó útmutatónak. Tehát Isten tiszteletünket folytassuk a 186-os számú énekünk eléneklésével, 186-os ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, végtelen irgalmadban bízva könyörgünk mindazért, amiért tetszésed szerint könyörögünk el. Hisz te mondtad, Urunk, hogy a lélekkel együtt esedezel érettünk. Azokat a kimondhatatlan imádságokat mondod el, értünk és velünk, ami alapvetően szükséges a mi életünkbe, de nem tudjuk igazán megfogalmazni. Így látogass meg minket, Urunk, most mindegyikünket egyenként, és helyezd bele a szívünkbe azokat az imádságokat, amelyeket te tartasz fontosnak, hogy nehogy balga módon valami kívánság listát tárjunk a te eléd. Köszönjük, Urunk, hogy így benned bízva tehetjük eléd életünket gyülekezetünkben, bárcsak meg tudnád mutatni a te dicsőségedet, Uram, közöttünk és rajtunk. Bárcsak láthatná a világ, hogy te jelen vagy a mi életünkben, és meg tudsz áldani bennünket. Bárcsak vágyakoznának sokan te feléd azért, mert láthatják mindazt, amit a mi életünkön megcselekedtél. Így kérlek, Uram, hogy áld meg egyházunkat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, áld meg minden lelkészét, szolgálóját, espereseket, püspököket. Te áld meg, Urunk, azokat a szolgálókat, akik csendben végzik a munkájukat, anélkül, hogy tudomásunk lehetne róla. Áld meg őket, Urunk, hogy a Te akaratodban, a Te dicsőséged munkálásában serénkedjenek, és vehessék tőled az áldást, hogy megdicsőíthesd magad életükön, családjuk életén, megdicsőíthesd magad a környezetük életén. Így adok hálát néked, Urunk, most az Allianz imahét közösségért itt Nyíregyházán, és persze szerte a világon, hogy akik most elcsendesülnek, Te előtted együtt vannak, igét hallgatva, hozzád fordulva, imádkozva, add meg, hogy valóban ez az egység, ez a közösség a Te testedben munkálkodhassék. Hogy valóban apró pénzzel lehessen ezt váltani a hétköznapokban. Hogy azokért a településekért, amelyekben élünk, folyhassék ez a könyörg és imádság, és a Te dicsőségednek a megélése. Hálás a szívem, Uram, hogy olyan sok mindent megteszel a Te népedért, a kereszténységért. Sok balgaságunkat befedezted már jelenléteddel. Sok rossz döntésünk ellenére is ott vagy mellettünk, és próbálsz irányítani bennünket. Add meg ezt a világosságot, Urunk, hogy lássuk a Te akaratodat. Adj belső békességet, a Te akaratodon való megnyugvást. Köszönjük, hogy ezt a világot is így szeretnéd irányítani, a politikai és gazdasági hatalmasságokkal is. Te tudod, Uram, hogy ki miért csinál és mit. Add meg, hogy észhez térhessenek a világ vezetői, akiknek hatalmuk van gazdaság és politika felett, hogy ne tegyék tönkre azt, amit Te szépnek és jónak alkottál. Hogy a benne élők megélhessék a neked való, a Te tetszésed szerint való életet. Így áld meg népünket, hazánkat, nemzetünket, áld meg a politikai, gazdasági vezetőket itt, ebben a honban is, Urunk, hadd láthassák a Te akaratodat, és hadd követhessék azt. Sok nyomorúság van, Urunk, ha körbenézünk, hajléktalan emberek, magukról gondoskodni nem tudó emberek, fizetés nélkül élő emberek. Add meg, hogy kiki a maga helyén kaphassa meg a megelégítetését. Dicsőítsd meg magam, Uram, az életükben, hogy a magukról való gondoskodásban elől járhassanak. A Te dicsőséged kimunkálásában ott lehessenek ők is. Légy a betegjeinkkel, áld meg Misit is a kórházban, Urunk, adj tőled jövő békességet a szívébe és gyógyulást. Áld meg a családját, áld meg a hozzátartozókat, Urunk. Köszönjük, hogy ott lehet előtted a Te élete, az ő élete. Köszönjük, Urunk, hogy olyan emberekkel is ott vagy, akikről nem tudjuk, hogy nyomorúságban vannak, de fel tudod nyitni rá a szemünket, ezért add meg, hogy melléjük állhassunk segítségképpen. Vezesd úgy az életünket, földi létünk során, hogy annak a mennyei elhívásnak eleget tudjunk tenni, amit Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Istenhez az
Hallgassunk téged, örök dicsőséged.